Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, délután van ez a fintech világa, és a múlt heti szakértői kör van itt a stúdióban, nem meglepő módon Szuppán Márton a PIK alapítója, és Magyarorsi Attila Coinkes alapítója vannak itt. A múlt héten a kriptó helyzetről beszélgettünk, egy kis visszatekintést adtunk, egy picit megpróbáltunk a jövőbe látni, hát legfőképpen Attila simogatta itt a csodagömbjét. De nézzük ezt a Coinkes sztorit, mert a kriptó sztorit azt a múlt héten akkor kiveséztük. Végül is ti nagyon jókor ébredtetek?
Szerintem mondhatjuk. Igen? Szerintem mondhatjuk, mert a cég alapítása meg az indulásunk az azért ott Isten újja megérintette a homlokunkat, mert ugye mi ezt 16-ban találtuk ki, akkor a kriptó még szerintem egy nagyon-nagyon szűk kört érdekelt, tehát szerintem így a rendszeres havi felhasználók számát ilyen 1-5 millió közé lehetett tenni szerintem az egész világon. Nekem és az alapítótársamnak, a Galántai Gábornak is, Gábornak már évekkel korábban, nekem ott ilyen 15-16 környékén volt egy ébredésem azzal kapcsolatban, hogy maga a blokklánc technológia, ami ugye lehetővé teszi ezt az egész kriptovaluta
ami forradalmat. A ló és a bitcoin a lovas, ahogy azt mi megfogalmaztuk a Mártonnal, ez a mi kettőnk szellemi gyermeke, szerelmi gyermeke, igen, bocsánat, igen.
Gratulálok hozzá, szép
évekkel ezelőtt már, igen.
Lehet, hogy lopni fogom, én telkóból jöttem, mielőtt ebbe a startupba vágtam, és akkor ott mi ugye mindig a next killer application-t kerestük, meg ugye ez ilyen szép szokás így szoftverfejlesztésben, telkóban, fintekben is. És akkor én azt mondtam, hogy mindenki keresi, mi lett, ugye, mint a 17 és 20 között mindenki kereste, hogy mi lesz a blokklánc technológia killer application, és én mondtam nekik, hogy srácok, a blokklánc technológia killer application-ja a bitcoin az első, és nyilván én is látom, hogy nagyon-nagyon sok van még benne, aztán jött az Ethereum, és akkor az Ethereum meg ugye felnyitja Pandora szelencét, amiből aztán kiáradhat rengeteg minden, ami aztán így nem tudom, jelenlegi pénzügyi szokásainkat, felhasználási szokásainkat gyökeresen átírja, de hogy szerintem szép hasonlat a tiétek is, szerintem ez volt.
Mi ragaszkodunk.
Ez az, gyűjtjük a további lovasokat.
Igen.
Nem?
Hát
igen.
Abszolút, ez történik. Na, szóval summa summarum, akkor még ugye ez egy, nem tudom, nem értett, lenézett, nem igazán felkapott topik volt. Mind a ketten láttunk, nagy fantáziát láttunk benne, és akkor gyakorlatilag 17-re alapítottuk meg a céget, a 17-es év, a 17 január 1-jel, így formálódott ez az egész dolog. És akkor a 17-es év, ugye ez a, csak úgy szoktam mondani, hogy ezek a mézes hetek, tehát amikor az ember álmodozik, tervez, dizájnt választ, logót választ, nem tudom, és akkor mire így nagyjából összeállt, tehát nekünk nyára állt össze egy ilyen működő MVP, és hát nem tudom, mennyire emlékeznek a kedves hallgatók vagy ti, de hogy nyár végén, de kora ősszel megkezdődik az első olyan búrán, az első olyan árfolyam rally, ami aztán ugye a köztudatba beemeli a bitcoin. Tehát 17 decemberére azért már a taxiban a karácsonyi bulira menet is arról beszélgettünk, hogy úti tényleg bitcoinnal foglalkoztok. Most vettem egy kicsit, tehát hogy akkor lett közbeszéd tárgya, akkor
kell mondani, hogy ilyenkor kell eladni, nem?
Ja, abszolút, tehát ez a tökéletes egyébként, hogy akkor még
mikor
tanultok.
A taxiban beszélünk.
Igen, meg amikor nem tudom, amikor tényleg a szomszéd nyugdíjas néni felhív, hogy Attila drága maga bitcoinnal foglalkozik, ugye? Kéne venni egy kicsit, na akkor ott lehet tudni.
Ez volt az a korszak, amikor a híradóban már az hír volt, ugye? És az mindenkihez eljutott valamilyen módon, még ha nem is értettük, vagy nem is értették az emberek, hogy pizzát vett valaki, vagy pizza szelet, ja, ugye?
Igen, ez a kedvenc magyar.
Ugye ez az időszak,
a...
nem?
Nem.
Az a legelején, nem? Az a hálózatindulás. Tudjátok, ez a...
Az ilyen sok milliárdos pizza, nem?
Hát ez a minden sztoriban van egy magyar tipikus esete, hogy ezt a nevezetes úriembert, ezt Hanyesz Lászlónak hívják, egyébként már csak a neve magyar, Amerikában neveli a két gyerekét, és ő egy korai bitcoin programozó. És akkor ugye, ahogy az előző adásban is beszéltünk róla, az elején ez a pár tíz vagy pár tucat, 1-200 ember üzemeltette a hálózatot, gyakorlatilag egy asztali gépen futtatták a bitcoin láncot, ami azt jelentette, hogy ők 10 percenként jó eséllyel kaptak 50 bitcoint. És akkor László is ugye miközben fejlesztették a hálózatot, neki is futott egy nódja, ezt ugye így hívjuk, aki egy ilyen validátor a hálózatban, ezért tele volt bitcoinnal. És de a bitcoinnak ugye azon túl, hogy a fejlesztők egymásnak küldték, hogy átmegy a tranzakció, hibás-e, törhető-e, nem volt semmi érték. És akkor ő tette ki ezt a legendás Reddit posztot 2010-ben, hogy két pizzát szeretne a két kisfiával megenni péntek este, és hogy 10 000 bitcoint ajánl érte, hogy kirendel neki gyakorlatilag két nagy pizzát. 10 000 bitcoin, és 2 hetet kellett várni, mire valaki jelentkezett, és azt hiszem ilyen úgy beslik, hogy kb. Egy ilyen $45 volt a két pizza értéke, és ő meg átküldte a 10 000 bitcoin tranzakciót, ugye mivel a blokklánc egy ilyen transzparens dolog, ezt a mai napig meg lehet nézni.
Jókor lenni jó helyen, nem?
Abszolút.
Ez tiszta Van Gogh egyébként, ő csinálta ezt, hogy a festményével fizetett a kenyérért, meg az élelmiszerekért, csak ő ezt aztán nem tudta kiposztolni Twitterre, vagy nem tudom hova, de...
Ez az első kereskedelmi tranzakció, vagy kereskedelmi felhasználása a bitcoinnak, és ugye egyébként a mai napig a bitcoinos közösségben Bitcoin Pizza Day néven, tehát ilyen pizza nap néven ezt meg szoktuk ünnepelni, mert ott kezdődik el a kereskedelmi felhasználása a bitcoinnak.
Na, jó, hogy ezt erre emlékeztem. A másik emlékem meg a kriptóról, meg a bitcoinról, amikor sieltem valahol Szlovákiában, és talán az Aqua City Poprádba szembe jött velem egy bitcoin automata, az volt ott a Szlovákiában talán az egyik első, vagy első, még föl is hívtam a Marcit, mert Magyarországon csak akkor még csak 1-2 volt. Szóval akkor elmondod nagyon röviden, hogy mik voltak akkor a Pizza Day megvan, hogy mik vannak, mik a fontos állomások, akár álltok a CoinCash-nél is.
Hát ugye mi 17-ben alapítottuk a céget, szerintem az első sikereket 17 év végén el is könyveltük, ott 17-ben kihelyeztük mi is az első bitcoin ATM-ünket, nekünk az nagy siker volt, hogy meg tudtuk építeni abból az egy darabból a legnagyobb magyar bitcoin ATM hálózatot, aztán most éppen az ATM piac sajnos átrendeződik, de rajta vagyunk. Hát az online-ban szerintem ugye ott 17-től gyakorlatilag mi 21-ig folyamatosan beruháztunk, tulajdonképpen azért ez egy kétpólusú piac volt egy másik szereplő is a piacon, Mr. Coin-nak hívták őket, ők ugye korábban indultak évekkel, mint mi, és akkor mi voltunk a második piacra lépő. Nagyon sok próbálkozás volt, tehát én 10-valahányig számoltam egyébként.
Nekem ez valahogy fel. Ugye Debreceni Barnabás volt is nálunk többször.
Így van, így van.
És akkor most 21... már csak nagy időeltolódással Baliról tudjuk telefonon behívni. Ha valaki Balira szeretne költözni, akkor Attiláiknak adja el a cégét.
Igen, mert ugye amire a Marci utal az, hogy 21-ben mi a Barnáék cégét meg a márkáját felvásároltuk, ezt a Mr. Coin nevű márkát, úgyhogy most gyakorlatilag a coincash.eu meg a Mr. Coin.eu keresztül is hozzánk futnak be a megrendelések. Ezzel igazából gyakorlatilag egységesítettük ezt a magyar forintos bitcoin árfolyam jegyzést így a retail piacon, mert hogy senki más nem foglalkozik ezzel, a nagyoknak túl pici, nekünk pici magyaroknak túl nagyok a nagyok, de hogy így a magyar piacon ez egy fontos mérföldkő volt. Hát nyilván Barnával tökéletes egyetértésben voltunk abban, hogy azért maga az, hogy forint kontra bitcoin, ez egy nagyon pici piac, még hogyha egy valaki árfolyam jegyzi is, és hogy ugye Barna is azzal küzdött, meg mi is azzal küzdöttünk, hogy a hatékonyságot nagyon nehéz volt kihozni ebből, mert ugye külön ügyfélszolgálat, külön IT, külön biztonság, külön treasury, külön trading, külön minden, és hogy közben meg kvázi elfeleztük a piacot, úgyhogy innentől kezdve azért volt egy nagyon erős gazdasági racionalitása annak, hogy egyik szereplő a másikat valamilyen módon
segítse meg egy bali kirándulással.
Mi most megsegítettük egy hosszabb bali kitelepüléssel.
Nektek soha nem volt olyan pillanat, mert lehetett volna, hogy azt mondjátok, hogy ezt azért mégsem, mikor lejjebb, és a fene se tudta, hogy hol van még a gödör. Akkor azért, meg főleg, ha ketten vannak egy cégben, azért az egyik néha van, amikor azt mondja, hát figyelj, ezt most már hagyjuk, és nézzünk valami más. De akkor nektek ez nem jött be. Ez
abszolút
jó,
bejött, tehát hogy folyamatosan egymás fejét nyomtuk a sárba, hogy itt a vége, nem, még sokkal rosszabb lesz, tehát hogy ilyen szempontból azért nagyon sokat tanultunk. Tudod, ilyenkor van az, hogy ez az ilyen emberi oldala, hogy ilyenkor van az, hogy majd most, amikor majd $100,000 lesz a bitcoin, meg nem tudom, és vagy új árfolyam csúcsokat kivisszük, meg egyre följebb megy, akkor majd meg fognak jelenni ezek a hangok, ugye ezen már túl vagyunk 17-ben és 21-ben is, hogy nektek milyen könnyű. De hogy igazából, tehát hogy azért ez egy borzasztó megterhelő journey volt igazából, tehát hogy amikor az ember azt látja, hogy valamit felépít, majd utána az 80-90%-kal leértékelődik egy év alatt, tehát hogy ahhoz kellenek ezek az óriási emelkedések is, hogy az ember lelkét egyensúlyba tartsa, de abszolút megvoltak vele a mélypontok szerintem. Néha én se értem, hogy miért tartottunk ki ennyire, de tényleg nagyon hittünk benne. Tehát hogy szerintem ez valójában ez az egyetlen. Racionálisan nem ez volt a jó döntés.
A következő időszakot te hogy látod? Ezt picit a múlt héten már érintettük, de ez, ha már ennyi energiát meg időt beletettetek, akkor én egészen biztosan elfogadom a szakmai véleményedet. Te hogy jósolod a jövőt, vagy hogy gondolod a jövőt?
Ahogy mondtam az előző adásban is, ugye a bitcoinnak meg a kriptonak megvan az a jó vagy a rossz tulajdonsága, hogy túl, ez az overextended, tehát hogy túlnyújtózkodik, tehát hogy nagyon, nagyon kileng mind a két irányba. Én azt gondolom, hogy most nagyon kilengtünk, az inga nagyon kilengett a negatív irányba. Ilyenkor mindig az van, hogy még 7-8-9 év után is annyira meg tud lepni a bitcoin, hogy annak ellenére, hogy napi szinten ezzel foglalkozom, hogy nem szeretnék becslésekbe bocsátkozni, de hogy biztos vagyok benne, hogy most a következő rövid távon, a következő egy-két év az rendkívül pozitív lesz a Bitcoinnak, mert hogy megvan ez a hálózati hatás effektje. Minél többen foglalkozunk vele, annál
most a
nagyobb
hullámon van, igen.
Most nagyon, és most a fölfelé menő hullámon van, innentől kezdve én azt gondolom, hogy akár ugye a szabályozói környezet változásával, akár a
pozitív változásával,
nagyon pozitív változásával, igen. A retail érdeklődés megélénkülésével, tehát szerintem mind céges szempontból én felfokozott várakozásokkal tekintek a következő egy
itt Magyarországon évben. Mennyire befogadó a környezet? A Magyar Nemzeti Bankot nagyon gyakran szokta Marci emlegetni ezek a beszélgetésekkel kapcsolatban, hogy nagyon nyitottan.
Pontosítanék, bocsánat, van a Magyar Nemzeti Banknak egy elit csapata, aki extrém módon nyitott, és megcsinálták Magyarországon, ezt ugye Szombatélnikó, illetve a Fáji Kispeti csapatáról van szó, megcsinálták a világon az első jegybank által kibocsátott NFT sorozatot, megcsinálták a digitális diákszéf abban egy ilyen.
Jó, Marci mindig pontosítja, ezt én a fejlécet mondom, ő pedig belemegy a bugyrokba.
Azért nagyon fontos, mert a Nemzeti Banknak meg van egy olyan elit osztaga, akik viszont azt gondolom, hogy folyamatos harcban állnak az összes magyar és nem magyar, például Revolut céggel, akik bármiféle újdonságot és izgalmas jó dolgot szeretnének elhozni az ügyfeleknek, úgyhogy ez egy ilyen érdekes
szemben. Ez az Uber, hol jön, hol nem jön, hol visszajön. Igen, persze, ezek ilyen dolgok.
Kérdezzük úgy, nem? Hogy melyik, te melyik részét tapasztalod ennek? Igen. Tapasztalod-e ezt a skizofrén állapotot?
Hát azért a Magyar Nemzeti Bank egy nagy szervezet, tehát ahogy a Marci is mondta, szerintem nem lehet róla így egy homogén véleményt adni. A no hivatalos közleményekben szerintem 10-12 alkalommal felhívták a hivatalos Magyar Nemzeti Bank közleménybe a Bitcoin, nem tudom, veszélyeire a figyelmet, hogy ez egy nem szabályozott befektetési eszköz.
Magyar tehát Nemzeti... ezt kitárgyaltuk az Európai Központi Bank is. Igen, mindenféle.
Igen. Szerencsére a Magyar Nemzeti Banknak ennél lényegesen politikailag korrektebbek voltak az állásfoglalásai, tehát abba például nem találtam semmi olyat, amivel tényszerűen vitatkozni tudnék. Tényleg nem volt szabályozott ez az eszközosztály, tényleg nem tudott befektetővédelmet nyújtani, tényleg sok pénzt lehetett rajta veszíteni, hogy az ember hozzáértés nélkül vagy rizikomenedzsment nélkül fektetett bele, tehát hogy szerintem ott ilyen viszonylag korrekt vagy megfogalmazások voltak. Én azt látom, hogy nyilván az, hogy a digitalizációval foglalkozó osztály nyitott, van sandbox, nem tudom, be az irányba lehet mozogni, hát nyilván Péterékkel mi is szoktunk beszélgetni, meg ismerjük ezt a részét. A Magyar Nemzeti Banknak, ami szerintem nagyon fontos változás, hogy ez a Mika nevű törvénycsomag, ugye a Magyar Nemzeti Bankot is kvázi olyan szempontból várhatóan pozícióba fogja hozni. Ugye Magyarországon még nincs kijelölve, hogy ki lesz a kriptovalutával foglalkozó intézményeknek a felügyelő szervezete, de hát szerintem mindenki számára elég nagy megdöbbenés lenne, hogyha nem a Magyar Nemzeti Bankot jelölné meg a törvényalkotó. Innentől kezdve, amennyire tudjuk, a Magyar Nemzeti Bank is próbál, a konzervatív szabályozói osztály is éppen próbál felkészülni arra, hogy itt egy egészen új eszközosztályt és új szolgáltatókat, például többek között minket is majd szabályoznia kell. Igen, mi is várjuk egyébként, úgyhogy próbálunk erre felkészülni.
Nem kérdeztem elég pont. Hogy ez mint egy ilyen kis növény, ami most már nem is olyan kicsi, ugye? Mert
most már
nem olyan fiatal, inkább így értettem. Egyre növögettek, és nem is olyan fiatal már. De ez a talaj, ez a termőtalaj itt Európában, itt Magyarországon. Van-e olyan szegmens, vagy olyan dolog, ami hiányzik ebbe a termőtalajba? Akár most a bankot kiveséztük, de lehetne az edukáció, lehet ez a generációváltás, önnek a fiatalok, akik egyre inkább értik, amiről beszélsz, és nyilván vannak generációk, akik ezt nehezebben fogadják be. Szóval van-e olyan szegmens, ahol te örülnél, üdvözölnéd, hogyha előbbre mennének a dolgok?
Hát összességében szerintem ebből a szempontból nem állunk jól. Tehát, hogy azért szerintem két dolgot kell tudni, a kriptó az nem Európában történik, és akkor ez nem egy Magyarország kritika, hanem ez egy Európa kritika. A kriptó Amerikában történik, meg Ázsiában történik, és akkor ebbe így, nem tudom, harmadikként így bejövünk mi is európaiak. És akkor ezen belül Magyarországnak ebben a show műsorban azért jó párszor kitárgyaltatok ti is, hogy a pénzügyi edukáció, a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi termékekhez való hozzáállás, azoknak a felhasználása, azokban az innovatív termékek vagy eszközosztályok használata, azért az le van maradva európai szinten is. Tehát, hogy van egy összességében egy olyan blokk tagjai vagyunk, ami nem él lovas ebben az egész kriptobizniszben, és akkor azon belül mi magyarok még különösen konzervatívak vagyunk. Tehát erre szoktam azt mondani, hogy nagyon szívesen lennék én bukott, nem tudom, kriptovaluta váltó Ázsiában vagy Észak-Amerikában, mint hogy a piac nyertese Magyarországon, mert hogy szerintem egy ilyen 50-100x-es méretben tudnánk beszélgetni. Tehát mi hiába nyertük meg a magyar piacot ilyen szempontból, mondjuk ezzel a kriptovaluta váltó biznisszel, azt látom, hogy elképesztő pici szeletét fogjuk meg, és hogy még a fiatalok is konzervatívak egyébként. Tehát, hogy még nagyon sok fiataltól is azt a visszajelzés, ó, Bitcoin, hát, nem értem, túl kockázatos, stb.
Igen, egyébként az ugrott be itt, ahogy mondtad a 100x-et, hogy van egy barátom, aki egy időben kicsit így megcsömörlött a magyarországi, vagy ez itteni, nem Magyarország specifikus, ez volt a munkájától, és kiment családostul a Hongkongba, és nyitott most egy metró megállóval is napi 10-15 ezer darab gírozt adott el, de mindennyem is ezt akartam igazából.
10-15 ezer darab.
Figyelj, de nagyon sok keze volt ennek a barátod.
Hát nem ő egyedül, nem egyedül dolgozott, nyitott, egy beruházta oda a pénzét. Ja. Hát egy ilyen kis sarki gíroszost.
Jó nagy sarok.
Jó nagy sarok, igen, ezt akartam.
Igen. Na jó, igen. Igen?
Nem, amit akartam, hogy én is egyébként, hogyha megnézem a saját portfóliómat, nagyon kevés, 2-3 száz, vagy most ugye a rally után egy kicsit talán több százaléknyi a portfóliónak az Ethereum meg Bitcoin kitettsége, de igen, pedig én alapvetően bátran szoktam, kiegyensúlyozott portfóliót építek, azt gondolom.
Jó, de neked legalább van, Marci, tehát érted, hogy, és azt, hogy mondjam, én azt már nem szoktam challenge-elni, hogy valaki a portfóliójának az 1%-át teszi bele, az 5-öt vagy a 10-et.
Nem, legalább legyen.
Hanem az, hogy legyen neki exposure, tehát hogy kezdje használni, megérteni, látni.
Kóstolja meg.
Ha beletesz az ember, nem tudom, 10.000 forintot, 100.000 forintot, 1 millió forintot, kinek mi a, ugye, az nagyon megtartok, hogy kinek mi a kicsi vagy a sok. Az már mindegy, mert hogyha az ember menedzseli a portfólióját, elkezdi nézegetni, akkor elkezdi megérteni a piac dinamikákat. És amikor az ember megérti a piac dinamikákat, akkor onnantól kezdve, hogy elkezdi involválódni. Ugye szoktuk mondani ezt a kriptóba, hogy ez a I came for the money, but I stay for, és akkor pont, hogy, mert ugye az embereknek 90-95%-a ez a könnyű pénzkereset ígéretével lép be a kriptóba, és akkor az a kérdés, hogy ki az, aki keres és kiszáll, veszít és kiszáll, és ki az, aki marad. És aki marad, az általában talált benne valamit magának, ami hosszú távon fent tudja tartani az érdeklődését, ami miatt hosszú távon elköteleződik.
Jó, hát te találtál, és én te abszolút. Hosszú távon elköteleződik.
Most, lehet mondani. Most már érzem is magamon a hosszú távon.
Köszönöm szépen, Magyaros Attila Coincash alapít, a Szupán Márton Pík, az érdekességek, az információk a fintech.hu-n, jövő pénteken találkozunk. Azt hiszem, most ebben a két műsorban a kriptot jól körüljártuk, ugye, meg a Coincash-t is, nem?
Jó, de azért kriptorról valószínűleg fogunk még hallani.
Ez mostanában mindenki.
Igen.
Köszönöm.
Köszönjük.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.